Helyünket elfoglalva, a gyermekektől elköszönünk, neki külön istentiszteleti alkalmak lesznek, szokott rend szerint három csoportban, mi pedig Isten igére készülve a 230. dicséretünket énekeljük az első négy versével. A 230. dicséretünk mind a négy, illetve bocsánat, első négy versét énekeljük, áll a Krisztus szent keresztje. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom előttetek, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával szólni kívánok ma hozzátok. Írva található ez az igerész Jakab apostol levelében a második rész 14. verstől kezdődően, és Máté evangéliumának harmadik részében egyetlen verset fogok majd felolvasni. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik, közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. És Máté evangéliumában, a harmadik részben, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Jakab apostol egész irata tulajdonképpen egy nagy kérdést vetett föl már a kezdeti időszakban, hogy egyáltalán be kell-e kerülnie a kánonba az Újszövetség könyvei közé. Luther Márton ezt a levelet Szalma levélnek nevezte, mert mind a szerkezetében, mind pedig a mondani valójában úgy érezte, hogy ez egy ilyen tákolmány. Szó szerint így írja, hogy tákolmány. Aztán teltek múltak az évek, és Luther is átértékelte azért ezt a gondolatot, mikor kutakodni kezdett, hogy kinek is írta, kinek is írja Jakab a levelét. Mert úgy tűnik, mintha az Új Szövetségnek ez a könyve, a Jakab féle teológia teljesen ellentétes lenne a páli teológiával, ahol azt emelik ki Pál apostol, hogy hitáltal van üdvösségetek, kegyelemből, hitáltal, és nem a cselekedetekért. Ezt tanítjuk is, és most a reformáció hónapján, ha már ilyen szép éneket elénekeltünk, hogy Jézus a mi oltalmunk, akkor hagyj emeljük ki ezt is, hogy hitáltal van üdvösségünk, sola fide, sola grácia, kegyelemből, hitáltal van üdvösséget, és nem cselekedetekért. Akik a cselekedetek fontosságát hangsúlyozták, azok megerősítve érezték az álláspontjukat, Jakab levelét olvasva, akik a hit elsőbségét hirdették, azok azt mondják, hogy ez egy, mint mondtam az előbb, egy összetákolt irat, és az igazi teológia az Pál apostol teológiája. Erre a szakaszra is érvényes azonban az, hogy soha nem jó kiragadni egy-egy igét a Szentírásból, az vezet bennünket a szektákhoz, hogyha egy-egy igét, egy-egy mondani valót kiragadsz, és arra egy egész teológiát építesz, egy gondolatrendszert építesz. Ezért mondjuk azt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, a teljes írás az Ószövetség és az Új Szövetség is, ahogy nekünk elénkbe adja Isten, ahogy mi olvashatjuk, egyre jobb fordítások állnak rendelkezésünkre, nem kell mindenkinek héberül megtanulni, és görögül sem, hanem olvasni kell a Szentírást, és annak összefüggésében kell látni a gondolatait. Erre a szakaszra, kedves testvéreim, tehát érvényes az, hogy nem szabad kiragadni ezt az igehelyet, ezt az egyetlen egy szakasz sem a Szentírásból. Kedves testvéreim, mikor Jézus elhívja a tanítványait, akkor követésre hívja. És hogyha most kicsit elgondolkozom, akkor ez lenne most a tézis. Ez a tézis, amiről szeretnék beszélni. Hogy Jézus elhívja a tanítványait, és követésre hívja. A követés viszont az nem azt jelenti, hogy én Jézus Krisztusnak a gondolatait, a gondolkodási rendszerét átveszem. Nem csak azt jelenti, hogy mint Mária odaülök a lába mellé, és hallgatom őt, ahogy okít a rabbi, a mester. Nem csak azt jelenti, hogy mindig bólogatok, amikor keresztényekkel találkozom, és azt nézem, hogy jaj, de jó, ott is egy keresztény. Lehet, hogy eljön majd ez az idő, amikor keresnünk kell majd a keresztényeket, de örülünk, amikor együtt vagyunk, hanem a követés az egy teljes életközösséget jelent. Teljes életközösséget jelent. Erre hívta el a tanítványokat Jézus. Nem arra hívta el, hogy mondok nektek egy szép történetet. Mondok nektek egy példázatot. Vagy nézzétek csak, hogy gyógyítom meg a vakot, hogy gyógyítom meg a sorvat kezűt. És utána mindenki elmegy haza, és elmondja otthon, hogy hát ez milyen szép történet volt. Hanem amikor a tanítványokat elhívja Jézus, akkor azt mondja, hogy kövess engem, légy a nyomomba. Vállalj velem egy teljes közösséget. Ne szakadj el tőlem, mert pontosan azáltal, hogy te Jézus Krisztussal közösségben vagy, ez lesz neked az új élet. Ez jelenti az új életet, az életközösség. Kedves testvéreim, mikor egy cégben a mester remek műveket készített, akkor nem csak a névjegyét írta abba bele, hanem odahívta az inast, vagy az inasokat is, és azt mondták, hogy nézzétek meg ezt, hogy kell csinálni. És az inas először csak nézte, tátott szájjal, és tágra nyílt szemekkel, hogy tud egy ilyen fantasztikus dolgot csinálni. Emlékszem, ha elmegy valaki Velencébe, és átmegy Muránóba, az üvegfúvó mesterekhez, akkor hihetetlen, hogy pár perc alatt micsoda csodákat tudnak csinálni. Csodákat. Ott körbe lehet ülni, és meg lehet nézni, részessé válok. De egy inas nem csak részessé válik. Egy inas nem részessé vált, hanem megtanulta azt a szakmát. beletanult azokba a fogásokba, amiket a mestertől elcsend, elsajátított. És nem rákényszerítette, hanem végig ott voltak egymás mellett, és okította a mester, hogy hogyan fogja meg azt az eszközt, hogyan kell hozzányúlni az anyaghoz, meg az anyagról beszélni, az anyagról, hogy mit jelent az anyag. Miért mondtam ezt el? Azért, mert úgy gondolom, hogy valamilyen féleképpen Jézus mester is, nem csak mint szabadító, nem csak mint messiás, hanem mint mester is, arra hív bennünket, hogy menjünk oda hozzá, mint inasok, és csenjük el azokat a fogásokat, tanuljuk meg azokat a gondolatokat, és, mint ahogy a mester és az inas kapcsolatában, azt az élet szemléletet, mert egy cé mesternek élet szemlélete is volt. És az inas így tanul bele abba, hogy hogyan gondolkozom a világról, hogyan gondolkozom magamról, és elhelyezi magát abba a rendszerbe, ami a cé mesternek a rendszere. És ezzel azonosul, és így válik belőle később magából is egy jó mester. Jézus arra hívja a tanítványokat és bennünket is, hogy ezeket a fogásokat próbáljuk megérteni és elsajátítani. És ezért volt szomorú Jézus, amikor a tanítványok nem tudtak például kiűzni egy ördögöt, nem tudtak gyógyítani. És azt mondja, hogy hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Hát meddig kell titeket még tanítani? Nem elég a 3 év, nem elég a 2 év, nem elég az 5 év. Hány év kell, hogy tanítson bennünket Jézus? Kedves testvéreim, Jézus ugyanakkor hangsúlyozta nagyon gyakran a tanítványok körében, hogy mindig gyümölcséiről ismerik meg a fát, a gyümölcs termés elengedhetetlen, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet tudjunk élni. Hozzá tartozik a kereszténységünkhöz. A vele való közösség nem csupán egy intellektuális klub, mikor magasságos, hatalmas filozófiai összefüggéseket hallok. Egyszer mondta nekem egy kedves ismerősöm, Péter, ez csak filozófia, amiben ti hisztek. Mert addig, amíg nem találkozik valaki a személyes Istennel, nem éli át a szívében, hogy van egy élő Isten, akihez imádkozni lehet, addig neki csak filozófia, neki csak kultúra. De innen még van tovább, nem ez a vég. A tovább az, hogy van egy Istenem, akivel én beszélgethetek, akivel én eszmét cserélhetek, aki engem tanítani akar, ez a tovább. És ez a tovább, ez nem áll meg itt a földi világon, hanem tovább megy egészen a halálunk után is, mert ez a kapcsolat megmarad. Ez az életközösség Krisztussal, lélek által megmarad. A filozófia, a hagyományok, a rendszerek, az építményeink mind elporlik. Tűz martalékává lesz minden a világon. De a Krisztussal való kapcsolatom pontosan így megmaradhat. Kedves testvéreim, azt mondja Jézus, hogy aki naggyá akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Aki első akar lenni, legyen a rabszolgája a többieknek. Ne mondjuk azt, hogy Jézus nem beszél a cselekedetekről. Nagyon is beszél róla, hogy cselekedni kell az ő mennyei atyának akaratát. Azonban nagy kísértés volt, remélem már csak volt, főleg a protestáns egyházakban, hogy kevesebb hangsúlyt helyeznek a cselekedetek fontosságára. Hogy jó, hiszek, van hitem, bízom az Istenben, elfogadtam az Isten kegyelmét, bűneim bocsánatát, de ennek mi a következménye az életemben? Hogyan élek? Nagyon érdekes, Jó Sándornak van egy gondolata, amit most nem akarok annyira kifejteni, mert már nem érzem annyira aktuálisnak, de ő azt mondta, hogy sokszor, 1962-ben mondta ezt, hogy az ateisták között gyakran komolyabb, odaszánt embereket lát, és idézőjelben keresztényekkel találkozik, anonim keresztényekkel, mint a keresztények között. Mert sok keresztény úgy gondolja, nem érte meg azt a csodát, hogy milyen a cselekedetekben megélni a hitemet. Sok ateista nem mondja ki, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, nem tesz fogadalmat, nem jár el rendszeresen templomba, mondja Jó Sándor, de a cselekedeteiben egy orvos, egy odaszánt tanár, egy mérnök lehet, hogy többet tesz, mint egy hívő, aki csak veri a mellét, mint a farizeus, amikor a vámszedővel együtt imádkoznak. Jaj, de jó, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek, mint például ez a vámszedő, hanem előre megy és veri a mellét. És ezt nagyon erős feszültségnek érezte Jó Sándor. Kedves testvéreim, nagy a kísértés a protestáns egyházakban, hogy eltolódik a hangsúly a cselekedetekről, pedig a követésben egyszerre benne van az elfogadás és a cselekedetekben megmutatkozó hit. Az irgalmas samaritánus példájában nem olvasunk arról, hogy milyen megfontolások vezették ezt a samaritánust, amikor odament ahhoz a szerencsétlen emberhez. Nem mondta azt neki, hogy gyertek, üljünk le, imádkozzunk, kérjük az Isten segítségét. Nem mondta azt, hogy hát sajnos nem tudok rajtad segíteni, mert más a kultúránk, más a felfogásunk, más az életszemléletünk. Hanem, kedves testvéreim, voltak és vannak helyzetek, amikor azonnal cselekedni kell. Cselekedni kell, tenni kell. Nem szép szavakra van sokszor szükségünk, bíztatásra, a partvonal mellett lévő drukkolásra. Nem drukkereket hívott el Jézus, hanem játékosokat. Menjünk oda a mezőnybe, és mi is tegyük oda magunkat, abszolút, mert elhívattunk, mert mi is a pályán vagyunk, te is a pályán vagy. Nem szép szavakra van szükség, hanem cselekedetekre, tevőleges cselekedetekre, a saját életedben is, és a gyülekezet életében is, és a magyarságunk életében is. Cselekedni, tenni kell, ez a hitnek mindig a következménye. Ez a követésnél összetartozik. Olyan, mintha két pillér lenne. Egyrészt van a hit, mi ezt mondjuk, ezt valljuk, és így gondoljuk, szerintem helyesen, hogy mindig a hitből következik a cselekedet. És azért volt óriási különbség Pál apostol és Jakab apostol felfogása között, mert Pál apostol azoknak prédikált, azoknak szólt, akik még nem ismerték Krisztust. Akik még nem találkoztak azzal, hogy milyen a kegyelem. Jakab apostol már olyan gyülekezeti tagoknak szól, akik azt mondja, Kierkegaard mondja azt, hogy ezek az elpuhult, úgy mondja Kierkegaard, így ejtik egyébként eredetileg, hogy az eltunyult, elpuhult, elpolgárosodott keresztényekhez szól. Az elpuhult, eltunyult, elpolgárosodott keresztényekhez. Úgy is mondja a filozófus, hogy a szokás keresztényekhez. Amikor már eltelt egy nemzedék, sőt, második, harmadik nemzedékben járunk Jakab apostol levelének a keletkezésén, és már nem az a döntő, hogy lángolva hirdesse az evangéliumot, hanem hogy hogy éli meg a hétköznapokban, és azok a környezetén lévő pogányok mit látnak, hogyan látják a gyülekezetet. Hogyan éled meg a hitedet? Mert hogy csak összejövünk, és erre mondta egy lelkész annak idején, hogy elnézést kérek, senkit nem akarok megbántani, mert a spiritualitás, a spirituális mélység, azért most tessék jól érteni a szót, az a fajta meditatív imádság rendkívül fontos az életedben, rendkívül fontos. És akinek nincs meg ez, az kiszárad. Tehát nem akarom erről elvenni teljesen a hangsúlyt. Rendkívül lényeges. De ez csak az alapja annak, hogy aztán ebből kilépve nem válok köldök nézegető keresztényé, hanem hirdetem az Isten dicsőségét a cselekedeteimben, a munkámban, a másokhoz való odafordulásomban. Így áll kettő lábon ez a rendszer. Ha csak az egyik van, elbillen. Valami hiányzik. Kedves testvéreim, Bonhoeffer, nagyon híres teológus, sokszor említjük, hogy a nácik kivégezték. Azt mondja, hogy van az olcsó kegyelem, és van a drága kegyelem. Az olcsó kegyelem, mikor én elfogadom az Isten szeretetét, szó szerint megtérek, odatérek, odafordulok, eltérek az én hitemben, illetve az én bűneimtől Isten felé, de semmi következménye nincs az életemben. Úgy is mondhatnám, hogy félváról veszem a kegyelmet. Úgy teszek, mint az a szolga, adós szolga, aki nagyon komoly összeggel tartozott az urának. És tudjátok, nem vette komolyan, hogy az Isten, illetve az Ura elengedte neki az adósságát. Jézus azért mondja ezt így ebben az összefüggésben, hogy olyanok vagyunk mi is, akinek Isten elengedte az adósságát. És ennek a következménye az, hogy kimegy ez a szolga az urától, találkozik az utcán egy adóstársal, aki neki tartozott, sokkal kisebb összeggel, és elkezdi számon kérni tőle. Nincsen következménye annak, hogy ő megtapasztalta a bűnbocsánatot. Nincsen következménye annak, hogy ő odafordult az Istenhez. Kérdezem én, akkor biztos, hogy odafordult? Biztos, hogy odafordult? Ha nincs következménye az életedben, az Isten, az embertársad felé odafordulásnak, biztos, hogy te azt mondod, hogy az Isten az, akit én teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmémmel dicsérek és magasztaljak? Biztos? Mert ha nincs mögötte az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs ott mögötte ez az etikai következmény, akkor kérdés az, biztos, hogy az Úr a te Istened? Vagy valaki egész más? Te saját magad, a gondolkodási rendszered, vagy egy kultúra, egy hagyomány, ki a te Istened? Olcsó kegyelem, természetesnek veszem, szinte azt mondhatnám, hogy jár nekem, hiszen Istennek az a dolga, hogy engem szeressen és megbocsásson. És a furcsa dolog az, kedves testvéreim, hogy nagyon gyakran, ezt tudják az emberek, de mégsem fogadják el. Mégis, ha beszélünk gyakran keresztényekkel, tele vagyunk bűntudattal. Tele vagyunk fájdalommal. Pedig azt mondjuk, hogy én elfogadtam az Isten kegyelmét. Ha pedig elfogadtad az Isten kegyelmét, akkor téged felemel az Isten. Magához vonz, téged hív. És Bonhoeffer beszél a drága kegyelemről is. Drága azért ez a kegyelem, mert Istennek nagyon sokba került. Jézus Krisztust, a fiát adta oda, ártatlanul, szenvedett, kereszt halált halt Jézus. Ez a drága kegyelem. Azonban a másik oldalon azt tapasztaljuk, hogy nem a személyes hit vezet valakit a jó cselekedetekben, a jó cselekedetek végzésében. A jó cselekvése nem csupán jótékonyság. Nem csupán az a példázat, amikor valaki a fölöslegeiből adott. Jézus azt mondja, hogy az özvegy asszony, aki ezt a két fillért odaadta, sokkal többet adott oda, mint az a farizeus, aki csak a fölöslegéből adott. És ez vonatkozik, nem csak a pénztárcánkra vonatkozik ez, mert az nyílik meg mindig utoljára, szoktuk mondani, hanem arra, hogy oda áldozom az energiámat, oda áldozom az életemet, másoknak a támogatására, segítségére. A jó cselekvése nem jótékonykodás. Hát most nem állok olyan jól, most nem tudok segíteni. És holnap sem állok olyan jól, mert rossz faszban vagyok, és arra kérek mindenkit, hogy inkább simogassák meg a fejemet, velem foglalkozzanak, hogy én törődjek másokkal, ez nem megy. Kedves testvéreim, amikor 1990-ben én cserkész lettem, akkor engem nagyon megfogott az a gödöllői Rádai Pál cserkész csapatnál, hogy a kereszténységnek a gyakorlati életét a cserkészetben véltem felfedezni. Amikor azt mondjuk, hogy Isten haza embertársnak való szolgálat, ez számomra az egész életemet meghatározó jelmondattá vált. Ez indított később arra, hogy teológiát végezzek. Ez indított arra, hogy tanítsam a fiatalokat. És ez indított arra, hogy büszke legyek arra, hogy én hol élek. Mert azt gondolom, hogy a kereszténység gyakorlati megvalósítása a cselekészetben megjelenik. Nem csak köldöknézegetés van, hanem közösségben elvégzett munka, és így lehet dicsérni leginkább, és magasztalni a mindenható atyát. 1994-ben büszkén vettem részt Dániában egy jamborin, aztán 96-ban Angliában, és büszkén mentünk a Londonba, a metróba, a magyar zászlóval, magyar egyenruhával, és azt mindenkinek kívánom, hogy élje át, hogy összetartozik egy csoporttal, azonosság tudata van, és egy zászló alatt van összefogása és azonosság tudata. Jézus Krisztus azt mondja, kövessük őt, mutassuk meg az életünkben, a cselekedeteinkben, hogy milyen a hitünk. Mert tudjátok, a jó fa az mindig jó gyümölcsöt terem. Amen.